Krisztusban, szeretett testvéreim! Ritkán szoktam ilyet tenni, de most egy személyes történettel, velem megtörtént eseménnyel kezdem elmélkedésemet. 1984 pünkösd vasárnapján történt. Bérmálás volt a kolozsvári Szent Mihály plébánia templomban. 10-11 hónapos fiatal papként nekem járt az a megbízatás, hogy a bérmálkozókat felkészítsem, előkészítsem, és a bérmálási ünnepséget levezényeljem, úgymond a későbbi eddig első érseke, Bálint Lajos érsek úr ekkor segédpüspök volt, ő bérmált, minden gyönyörűen ment, a több mint 200 fiatal a püspök úr korábban beállt közéjük és kifaggatta őket, remekelt. A templomban is minden szépen ment. Én el voltam ragadtatva, boldog voltam, örültem, sütkéreztem úgymond a dicsőségbe, hogy minden milyen nagyszerűen, milyen szenzációsan zajlott le. És aztán következett az ünnepi ebéd, ahová engem, mint legfiatalabb káplánt, a principálisom, dr. Dávid László prelátus úr, aki 13 év és 8 hónapot töltött börtönben, egy aranyos, szent életű ember volt, nagyon szeretett, éreztem a szeretetét. Azzal bízott meg, hogy felszolgáljak az ünnepi asztalnál. Tettem is a dolgomat lelkesen, ahogy jöttek a konyha lent volt, lift hozta föl az emeletre, az ebédlőbe a menüket, én azt mind kiszolgáltam. Minden nagyszerűen ment, amíg meg nem érkezett a kávé. És soha nem felejtem el, egy tárcán 6 csésze, tányérkán, mindenikben benne a kávé, azt én fölvettem, indultam az asztalra tenni, és hát a prelátus úr szólt, hogy mindig a püspökatyár meg a mellette ülő svájci vendégét szolgáljam ki, oda is mentem közéjük. A svájci úriember segítő szándékkal megmozdult és meglökte a bal kezemet, és én a 6 kávés csészét tányérostól tartalmával együtt a svájcinak a nyakába borítottam. Csörömpöltek a tányérok, a kancsócskák, vagy azok a kis csészécskék, és még ráadásul a svájci úriember világos, barna, ilyen érdekes színű, elegáns ruhában volt. Hát megállt a levegő, behúnytam a szememet, bár elsiethettem volna abban a pillanatban, annyira megalázottnak éreztem magamat, de hát nem volt mit tenni, álltam. A szemem sarkából a főnökömre tekintettem, láttam, hogy idegesen mozog a szája, most biztos kapok egy kemény letolást, és ekkor megszólalt Bálint Lajos, a későbbi érsek, a segédpüspök úr, és ennyit mondott: Dénes, ne jöjj zavarba, papnak is, pincérnek is nem lehetsz jó. Lett egy jó nagy nevetés, de ez az én szégyenem semmit sem segített. Alig vártam, hogy túl legyek mindenem, megtörtént. Gondolom, hogy mindenki így van ezzel, egyikünk sem szereti a megaláztatást. Leégni, megsemmisülni, szörnyű érzés, kellemetlen dolog. Pár órával korábban a templomban ragyogtam a dicsőségtől, és most itt voltam, mint egy rakás szerencsétlenség, leégve. Most akinek jó a lélek jelenléte, nem tartozom közéjük, az nyomban tiltakozik, magyarázkodni kezd, megpróbálja tisztára mosni magát, megpróbálja kivágni magát. Pedig Krisztusban, szeretett testvéreim, a megaláztatásnak akár pozitív hozadéka is lehet lelki életünk vonatkozásában, föltéve, ha van bennünk tanulási készség, mindenből tanulni akaró bölcs magatartás. A mai evangéliumi szakasz egy ilyen tanulási lehetőséget kínál föl. Ezért azt a részt, amire mondandómat építettem a jó megértés kedvéért, nagyon tagoltan és értelmezve újra olvasom testvéreim számára, hogy megértsük, miről is van szó. A csodálatos kenyérszaporítás után vagyunk, a tanítványok tele lehettek örömmel, boldogsággal, öntelt büszkeséggel, hogy lám az ők mesterük kenyeret tudott szaporítani, éhező embereket jól lakatott, de Jézus nem engedi ezt meg nekik, csónakba parancsolja, nyomás át a túlsó partra, amíg én az embereket elbocsátom. És a túlsó partra küldött tanítványok viharba keveredtek. És éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindul feléjük a víz színén járva. A tanítványok megrémülnek, azt hittik, hogy kísértetet látnak, rémületükben fel is kiáltottak, és akkor Jézus megszólítja őket, bátorság, én vagyok, ne féljetek. És erre Péter odaszól, Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen. Jézus így szól, jöjj. És Péter kiszállt a bárkából, elindult Jézus fele, de az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Fölkiáltott, ments meg, Uram. Jézus nyomban kinyújtotta a kezét, megfogta és fölemelte. Te kicsiny hitű, miért kételkedtél, mondta neki. Most lehet, ha megkérdezi valaki, hogy hol van ebben a történetben a megaláztatás? Hát rögtön mondom, hogy az én megaláztatásom emellett semmi, amilyen megaláztatásban ebben a történetben Péternek része volt. És hogy megértsük, miről van szó, elemeire kell szednem a történetet. Kezdjük azzal, amit már korábban is mondtam, hogy Jézus nem engedi meg tanítványainak, hogy ott a népszerűségben sütkérezzenek, átparancsolja a túlsó partra őket, amíg ő elbocsátja a tömeget. Másodszor úgy néz ki, mintha Péter le akarná káderozni Jézust, amikor azt mondja, Uram, ha te vagy az, akkor igazold magad, azaz parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen, és elindul. Elindul, ez már a harmadik motivum a történetben, mert Péter bátor ember, és tudják, a bátorság az nem más, mint a gyávaság és a vakmerőség közti álláspont. Péter bátor ember, kiszállt és elindult. És itt következett a leégés, a megaláztatás a történetben. Miért? Azért, mert Péter vérbeli halász volt. El lehetne mondani azt, hogy a tón lett emberré. A tón, a tavon telt egész élete halászás közben. Addig életében hányszor borultak fel a csónakkal, hányszor voltak viharban, amikor oda veszett mindenük, de ők a partra úsztak, hányszor volt, hogy vízbe kellett ugrani, csak azért, mert hát a háló valahova beakadt, vagy éppen nem tudták a csónakból húzni a hálót, és onnan a tóból kellett azt segíteni. De hogy Péter mennyire tudott úszni, az a János 21. fejezetében is világosan látható. A föltámadás után vagyunk, a 7 tanítvány elmegy Péter vezetésével halászni. Egész éjszaka nem fognak semmit. Reggel Jézus ott áll a tó partján, azt mondja, vessétek ki a túlsó oldalon, fogtok, fognak is. És amikor a szeretett tanítvány János fölismeri, hogy az Úr az, aki a parton áll, akkor azt írja Szent János, hogy Péter a vízbe ugrott, bár még van 200 stádiumnyi, és a hajó előtt kiúszott a partra. Tehát egy remekül úszó emberről van szó. Most Péter azért égett le, ott szégyenült meg, hogy az erős szélnek a láttán mindent elfelejtett. Elfelejtette azt, hogy ő tud úszni, hogy ő kitűnő úszó. Elfelejtette használni a tudását. Nekem nem volt pincész szakmám, pincél képzettségem, mégis nagyon leégtem. Most Péter olyas valamit nem tudott használni, amit nagyon tudott, amit a legjobban tudott. Úszni, halászni biztos, hogy nagyon tudott. Most testvérek, sokszor vagyunk így az életben, lebukunk, felsülünk, minden tudásunk és ismeretünk cserben hagy, de tudnunk kell azt, hogy ez mindig valamiért történik. Ez nem véletlen, a keresztény embernek az életében nincsenek véletlenek. És Jézus ebben az esetben is kitűnő pedagógusnak bizonyult. Megleckésztette, megalázta Pétert, hogy alázatossá tegye. Ezzel a gesztussal, ami történt ott Péterrel, Jézus világosan tudtára adta Péternek, de mindenkinek, hogy ő a követőitől nem vízen járó bravúrt, nem látványos tetteket kér, hanem csak ráhagyatkozó, kezét megfogó, kezébe kapaszkodó, egyszerű, alázatos hitet. Tehát nem vízen járó bravúrt, nem csodákat vár tőlünk Isten. Nem azt akarja, hogy csillogjunk, villogjunk, tele legyünk önmagunkkal, hogy jaj, de ügyesek vagyunk, jaj, de jó, mert tudunk oldani mindent. Nem ezt várja tőlünk Jézus. Azt várja, hogy hagyatkozzunk rá, kapaszkodjunk a kezébe, alázattal, hittel az ő kezét fogjunk. Víziói kis Szent Teréz mondta ezzel kapcsolatban, a szentek kerülik, hogy saját cselekedeteikbe bízzanak. Ha a szentek kerülik, akkor mi miért akarunk a saját tetteinkben bízni? Miért akarunk azokkal hívalkodni? Miért akarjuk azokat folyton fölemlegetni, és úgy másoknak fölhívni a figyelmét, hogy légy szíves, nézz fel rám, mert látod, én milyen ügyes vagyok? Ezt semmiképpen sem akarja a mindenható Isten. Adódik a kérdés, hogy mit vigyünk magunkkal, mit akar a lelkünkre kötni ezen a mai vasárnapon Anya Szent Egyházunk. Most én ez alkalommal is Ferenc pápát idézem. Ferenc pápa azt mondja, az alázat csak megaláztatások révén tud gyökeret verni a szívben. Megértettük? Az alázat csak megaláztatások révén tud gyökeret verni a szívben. Megaláztatás nélkül nincs sem alázat, sem életszentség. Ha képtelen vagy elviselni és felajánlani a megaláztatásokat, nem vagy alázatos, és nem az életszentség útján jársz. Eddig a Szent Atya, Ferenc pápa. És kedves testvérek, ezek nagyon kemény szavak. Ezek a helyükre teszik szívünkben, lelkünkben, életünkben a dolgokat. A megaláztatások elviselése az életszentség előfeltétele. És nekünk mindannyiunknak egyenként, külön-külön és közösségileg is meghívásunk van az életszentségre, magától a mindenható Istentől, magától megváltó Krisztusunktól, és ehhez adja a Szentlélek folyamatosan a kegyelmet. Ezért akárhányszor megaláztatásban van részünk, akármilyen rendű rangú, sokszor képtelen megaláztatásban, az mind-mind Jézus pedagógiájának a része, azért van, hogy bennünket alázatossá tegyen. És hadd jöjjek még egy példával, de ez alkalommal Lízsiói kis Szent Teréznek az életével kapcsolatos példával. Egészen pontosan az édesapjáról szólnék most, akiket édesanyját, édesapját is már azóta boldoggá avatták. Lízsiói kis Szent Teréznek az édesapja Louis Martin 1887. májusában 63 évesen agyvérzésen esik át. És ez pár hét alatt még kétszer megismétlődik Martin úrral. Ugyannyira elborul az elméje, hogy dadogva beszél, aztán elindul sétára, de hát eltéved, egy konténerbe találnak rá, aztán vannak világos pillanatai is, amikor tudja mindezt, és ezt ilyenkor Istentől elfogadja alázattal, tudomásul veszi egy ilyen józan pillanatában, például 10 000 frankot adományozott a lízsiói templomnak, hogy a főoltárát akkor készítsék el. És még az a kegyelem is bejött számára, hogy 1889. január 10-én tiszta elmével részt vehetett legkisebb lányának, Terézkének, a későbbi szentnek a Kármelbe való beöltözködésére. De aztán annyira elborult az elméje, hogy már február 12-én be kellett utalni a Jó Pásztor Mentális Intézetbe, ez a szebbik neve, ez magyarul Bolondok Háza volt. Itt 3 évet töltött, aztán 2 lánya, akik még nem léptek kolostorba később, apjuk halála után azok is kolostorba léptek, kivették és törődtek vele, de ezt a család, a Martin család úgy érte át, mint egy nagy szégyent, hogy az édesapjuk, a szent életű, a kitűnő ember, lám, hova jutott, mi történt vele. Terézke nem látta édesapját ilyen állapotban, mert ő a kolostorban volt, de jöttek a hírek a kolostorba, és ekkor írja naplójába, micsoda boldogság megalázottnak lenni. A megaláztatások faragják a szentet. Egy szent valóban így fogja föl a történteket, még akkor is, ha az nagyon, de nagyon fáj. Micsoda boldogság megalázottnak lenni, a megaláztatások faragják a szentet. És kedves testvérek, hogy a történet teljes legyen, hiszen Péterről beszélek valójában, Péter apostol megtanulta a leckét egész becsülettel, a bölcsember mindenből tanul. És hogy mennyire megtanulta, erre bizonyság az első levele, amelynek 5. fejezete 10. versében Istent minden kegyelem szerzőjének nevez. És ott arról szól az a fejezet, hogy ami történik, vagy megtörténik velünk, az mind-mind kegyelem. Tehát a megaláztatás is kegyelem, minden kegyelem. És testvérek, legyünk felkészülve arra, hogy ahogy telnek a napok, hetek, hónapok és évek, lehet, ha sokszor lesz részünk megaláztatásban. Ez származhat abból, hogy egyre előbbre haladunk a korban, magyarul öregszünk, vagy a betegségekben ügyetlenebbek leszünk, és sokszor ránk szólnak, hogy még ezt sem tudod, erre se vagy jó, erre se vagy képes, ezt sem tudod csinálni, és így tovább. És ezek bizony-bizony megaláznak bennünket, de ahogy Ferenc pápa is tanította, a megaláztatások vezetnek el az alázatig. És olyan alacsony, de egyben olyan magas a mennyországnak a küszöbe, hogy csak az alázatos ember képes átlépni azt. És ha át akarjuk lépni, ha be akarunk jutni oda, akkor el kell fogadnunk a megaláztatásokat, hogy azok alázatossá neveljenek, azaz képessé tegyenek annak a bizonyos küszöbnek az átlépésére. A mai szentmisében kérjük Istentől ezt a bölcsességet. Bármikor megaláznak, bármiben aláznak meg, azonnal gondoljunk arra, hogy ez segítség számomra, hogy alázatossá legyek, mert csak az alázatos embernek van köze Istenhez. Amen.